A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Énekkel dicsőítsük Istent, a 392. éneket énekeljük. A 392. énekünket énekeljük végig. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Köszönjük, Urunk, azt a kegyelmedet, hogy énekelhettünk most a Te dicsőségedre, és ilyenkor mi mindig együtt énekelhetünk a mennyei seregekkel, az angyalok kórusával, azokkal a szentjeiddel, akik már nálad vannak. Köszönjük, hogy az ő dicsőítésük hangzik, és betölti a mennyet, és a mi kis dicsőítésünk, úgy, ahogy mi énekelni tudunk, ahogy megszólítunk, az is ott van a Te színed előtt. Köszönjük, hogy erre is gondolhatunk. Köszönjük, Urunk, hogy az életünket nem úgy látod, ahogy mi, nem a jelen gondjait, nehézségeit, a mostani néhány évünket, amire mi emlékezni tudunk, hanem Te látod egyben az egészet. Önmagadnak választottál ki, önmagadnak hívtál el, azért, hogy örökre veled legyünk. És köszönjük, hogy Te ebben az összefüggésben látod a mi életünk dolgait, terheit, reménységét, erőforrását, és mindazt, ami tőled származik. Köszönjük, hogy erre nyitod fel a mi tekintetünket is. Ezért szeretnénk elhagyni, letenni azt, ami akadályoz, azt, ami elvonja a figyelmünket, amit csak mi akarunk, amit önzően akarunk. Le akarjuk tenni azt, ami fölösleges, Te szerinted, és eléd szeretnénk most is jönni, megnyitva önmagunkat, cselekedj az életünkben úgy, ahogy Te akarod. Köszönjük, hogyha ezen a héten többször is hallhattunk már tőled üzenetet. Köszönjük, hogyha megértettük akár egy-egy szón vagy mondaton keresztül az igéből, hogy mi is személy szerint fontosak vagyunk Te neked. Köszönjük, hogy még ma is adsz erre alkalmat, segíts, hogy ne csak a mi kérdéseinkre keressünk választ, hanem a Te üzenetedet értsük meg. Köszönjük, hogy itt vagy szent lelkeddel, cselekedj a mi életünkben. Amen. Szeretettel köszöntöm ma is a testvéreket. Elérkezünk ma a végéhez ennek a fejezetnek, amit egész héten tanulmányoztunk. A Cselekedetek könyve 16. fejezetének 35. versétől olvasom a 40. versig Isten igéjét. Amikor megvirradt, elküldték az előjárók a törvényszolgákat, és azt üzenték: bocsáss szabadon ezeket az embereket. A börtönőr nyomban tudtára adta Pálnak ezt az üzenetet. Az előjárók ide küldtek, hogy bocsássalak szabadon titeket, most tehát távozzatok, menjetek el békességgel. Pál azonban így szólt hozzájuk: megvertek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, és börtönbe vetettek, holott római polgárok vagyunk. Most pedig titokban akarnak elküldeni minket. Azt nem, hanem jöjjenek ide, és ők maguk vezessenek ki bennünket. A törvényszolgák pedig jelentették ezt a dolgot az előjáróknak. Amikor ezek meghallották, hogy rómaiakról van szó, megijedtek, elmentek és bocsánatot kértek tőlük. Majd kivezették őket, és kérték, hogy távozzanak a városból. Amint kijöttek a börtönből, elmentek Lídiához, és látva a testvéreket, bátorították őket, majd eltávoztak. Mindaz, amiről ezen a héten hangzott közöttünk Isten igéje, arról beszél, hogy az Úr Jézus Krisztus hatalma mindenek fölött való, és amit Jézus Krisztus eltervez és elkezd, azt véghez is tudja vinni, ebben nem lehet előtte akadály. Láttuk, hogyan közelíti meg azt a területet, ami teljesen pogány, hogyan érteti meg apostolaival, hogy ott van a helyük, és ott kell hirdetni az ő nevét. Láttunk találkozásokat, szabadulást, gyógyulást, egészen megdöbbentő mélységet és döbbenetes megmenekülést, mind arról szólt, hogy az Úr Jézus kiterjeszti az ő hatalmát és uralmát. És egy látszólag talán kevésbé hangsúlyos része a fejezetnek ez a néhány vers, amit innen a végéről felolvastam. Itt lecseng ez a történet, majd mennek tovább Tesszalonikába és a további helyekre, és még közbe veti Lukács a történeti hűség kedvéért, hogyan szabadultak ki a börtönből hivatalosan is, éjszaka már a börtönőr a házába fogadta őket, de most hivatalosan is szabadok, és hogyan mentek tovább ebből a városból. Azonban jó, hogyha látjuk, ezek nem csak a történeti hűség kedvéért vannak itt, hanem még mindig az Úr Jézus hatalmáról szól ez a néhány vers is. Nyilvánvalóvá válik először is az, hogy Isten oldalán van a hatalom, akkor is, hogyha mi ebben nem hittünk, vagy ezt egy adott helyzetben nem gondoltuk. Az előző délután sötétnek látszott minden, néhány önző és gonosz ember fel tud hergelni egy várost, meg tudja téveszteni az előjárókat, erőszakosan tudnak fellépni Pálékkal szemben, és Páléknak mindezt tűrniük kell, nincs is más választásuk. Ez volt az előző délután. Éjszaka nagy testi szenvedés társult mindehhez. De másnap kiderül, ami mindig igaz, akár előbb derül ki, akár később, az Úr Jézus kezében van minden hatalom mennyen és földön. Sokszor beszámoltak erről az ő szolgái. Én nekem nagyon kedves olvasmány élményem mindig, hogyha az Erdélyben néhány évtizeddel ezelőtt még a diktatúra alatt szolgáló lelkészek visszaemlékezéseit olvasom, olyan döbbenetes történeteket, amikor azért zárták börtönbe a Istenhez hű és hűségesen szolgáló lelkészeket, mert azok túl jól végzik a feladatukat, és félt tőlük a hatalom, félt tőlük a rendszer, bezárják őket börtönökbe, és régi kastélyokból, régi várakból átalakított börtönbe, például a szatmári félelmetes nagy börtönbe, és ott látják az őröket, látják a szocialista elvárásokat, zászlókat, feliratokat, vörös csillagokat, mindent, és látják a kőbe vésett régi latin betűs, megkopott és már alig látható szavakat is. És minden azt hirdeti, hogy a diktátoré a hatalom, a fegyveres erőé a hatalom, de ez csak a felszín. Mert ami mélyen bele volt vésve a kőbe, egyikük leírta egy latin mondat, ami arról szólt Jézus Krisztus szájából, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. És az őrök nem értették, hogy az előcsarnokban ezek a beterelt és gumibottal ütött emberek miért nyugszanak meg, miért mutogatják egymásnak a mennyezet alatt ezt a régi kopott latin krikszkrakszot, és miért derül mosolyra az arcuk, még a gumibotok árnyékában is. Azért, mert elolvasták a bibliai igét a falon. És úgy kezdték meg a raboskodásukat, a több éves nehéz büntetésüket, hogy itt Jézus Krisztus fogad minket, már az előcsarnokban. Na hát valami ilyesmit él át az apostol és néhány munkatársa, amikor nem is kell sokat várni, kiderül, nem lehet Jézus ügyének keresztbe tenni, nem lehet őket megállítani, indulhatnak tovább és végezhetik, amire elhívást kaptak. Isten szabadítást készít, amikor ő jónak látja, hogyha nem azonnal, ott éppen egy rövid napnak kellett eltelnie, van úgy, hogy hónapok vagy évek telnek el, ha nem azonnal készíti a szabadítást, annak is célja van. A tegnapi ige szakaszunk után nem kell ezt ecsetelnem. A következő, amit látunk ebben az igében, hogy itt a város vezetőinek nyilvánosan bocsánatot kell kérniük. Pálnak nem az önérzete támad itt fel, ahogyan olvastam, Azt mondja, hogy nem megyünk szépen csendben fű alatt, jöjjenek csak ide személyesen, kérjenek bocsánatot nyilvánosan, és utána fogunk távozni. Mi történt? Pál elviselte alázattal a kalodát és a megveretést. Most hirtelen eszébe jutott önérzeteskedni. Nem ez történik, hanem a gyülekezet jövője, a gyülekezet jó híre miatt van erre szükség. Ő el fog menni, de az a néhány ember ott marad Filippiben, és nem mindegy, hogy évek múltán hogyan néznek majd rájuk a többiek. Látjátok, ezek azok, akik annak a börtöntölteléknek a barátai, a tanítványai. És lehetne róluk ilyen szóbeszéd is, de Pálnak eszébe jut, és fontos a számára, hogy ehelyett majd azt mondják évek múlva, látjátok, ezek azok, akiknek a vezetőjét, azt az itt járt régi zsidó embert börtönbe zárták ugyan, de utána bocsánatot kértek tőle, és bűncselekmény hiányában mentették fel mindenféle vád alól. Nagyon fontos, hogy ez az utóbbi legyen majd a köztudatban. Ezért hivatja oda a városi vezetőket, ezért kell világossá válni az igazságnak. Jézus beszél többször is arról, hogy az igazság, amit fülbe súgva mondanak, az előbb-utóbb a háztetőkről lesz kihirdetve. Nem lehet eltakarni az igazságot. És milyen jó erre gondolni akkor, és annak, aki Jézus Krisztus igazságában jár. Ehhez viszont ő rá van szükség. És amikor elmegy az apostol, nem tudjuk pontosan, hogy mennyi. Az elején Lukács azt írta, hogy néhány napot töltöttek ebben a városban. Lehet, hogy néhány hétre is nyúlt, de nem tudjuk az időintervallumot. Utána évekre egyedül marad majd a gyülekezet. Nem lesz továbbra sem nyomtatott Biblia a kezükben. Nem lesz új szövetség, hiszen még együtt sem volt az új szövetség. Az lesz, amit ebben a néhány napban, vagy esetleg hétben az apostoltól hallottak. És amit majd más gyülekezetekkel információt váltva, követeket küldve fognak hallani az Úr Jézus igéjéből. Nem félelmetes ebbe belegondolni? Jaj, mi lesz ezzel a kicsi gyülekezettel? Hát nincs egy képzett lelkészük. Hát nincsenek igazán képzett tanítóik. A legtapasztaltabb is, aki az élőkön áll majd, most tért meg az előbb, néhány napja vagy néhány hete. Nem felelőtlenség úgy otthagyni őket. És nagyon komolyak ezek a kérdések mindig az Új Szövetségben. Látszik Pál leveleiből, hogy őt is foglalkoztatták, de az is látszik, hogy megtalálta rá a választ. Az Úr Jézus Krisztus marad ezekkel az emberekkel. Bármilyen fiatal az a kicsi gyülekezet, azért életképes, mert Jézus Krisztus van ott velük. És nézzük egy kicsit lelki szemeink előtt, hogy is nézett ki az a kis gyülekezet. Együvé tartoznak. Benne van a kegyes Lídia, aki már korábban is imaközösséget szervezett a folyóparton. Benne van a megkötözöttségből szabadult rabszolgalány. Benne van a börtönőr, a veterán katona, és figyeljük meg, visszagondolva a fejezet eddigi szakaszaira, mindegyiket a csak rájellemző módon egészen egyedien hívta el az Úr Jézus. Mindenkivel a maga nyelvén beszélt, mindenkit ott közelített meg, ahol az az ember volt, ahogy csak ő érthette. Hiába hallotta volna a börtönőr azt, amit Pál Lídiának mondott, elengedte volna a füle mellett a szavakat. És fordítva, az Úr Jézus egyenként szedegeti össze a népét. Ezért senki sem véletlenül van ott, senki sem véletlenül van itt. Mindenki az Úr Jézus népében, asztala körül, egyedi, személyes, neki egyen-egyenként fontos. ezért sem kell aggódni, ha ők majd ott maradnak a tapasztalt apostol nélkül. És látjuk azt is, ott van a gazdag, önálló üzletasszony, ott van a nincstelen rabszolga, ott van nyugdíjas és fiatal egyaránt, nagy-nagy társadalmi különbséget, nagyobb talán nem is lehetne, és ezek testvérek. Konkrétan ezek egymásra vannak bízva. Engedd be a házadba, védd meg, karold fel, mosogasd ki a testi vagy a lelki sebeit, nyíljon meg előtte a szíved, hogyha kell a pénztárcád, ő a testvéred. Ezt a megdöbbentő dolgot tanulják az ókori világban, Filippi római öntudatos városában ők maroknyian. Valami olyat, ami feje tetejére fogja állítani az egész római birodalmat hamarosan. Valami olyat, ami még nem volt soha. Testvérek lesznek egymás számára. És ezért a gyülekezetet egy idő után nem lehetett nem észrevenni. Nem egyfajta klub volt a sokféle klub között, Filippiben, hanem az a hihetetlen, megmagyarázhatatlan, csodálatos valami volt, amihez hasonlót még senki nem látott addig. Testvérek, ez volt a Krisztus egyházának ereje. És ez nem lehet másképp, Krisztus volt ott közöttük. És hogyha csak ezt a rövid fejezetet tekintjük át, ami előttünk volt a héten, azt tudjuk, hogy volt ott már legalább kettő keresztelő. Az egyik minden bizonnyal a folyóban, Lídiájé, a másik sokkal valószínűbb, hogy meghintéssel, egy pár csepp jelképes vízzel, úgy, ahogy mi gyakoroljuk egyházunkban. Csak zárójelben, hadd mondjam, nem tartozik a lényeghez, de néha hallok ilyen mondatokat és ilyen hangokat, hogy bezzeg a bibliai időkben ott még sokkal hívebbek voltak az Úr Jézushoz, ott még rendesen kereszteltek bemerítéssel, és hát mi egy kicsit már elfajzottunk, eltértünk ettől. Nem igaz, testvérek. Itt az igében azt látjuk, hogy éjszaka a börtönőr a házában, amikor megkeresztelkedik háza népével együtt, erre is volt már egy mondatom, akkor valószínű, hogy nincs idő lemenni a folyópartra, én nem tudom, hogy volt-e ott medence, de az egészen nyilvánvaló az igéből, hogy nem ezek a külsőségek számítanak. Leöntéssel, meghintéssel megtörtént ez a keresztelő. Az Úr Jézus nem a formáról rendelkezett. Sem a keresztségben, sem az úrvacsorában, sem semmilyen más parancsával kapcsolatban, hanem a belső tartalomról. A szíved legyen kész neki adni magad, és a külső jel miensége az már teljesen lényegtelen. Volt két keresztelő. Aztán volt két háznép. Háznép, vagyis a gyermekek, a szolgálók, a beosztottak, Lídia házában is, meg a börtönőr házában is. Nem a saját önálló döntésükben jutottak el odáig, hogy én ma éjszaka megtérek és átadom a szívemet. Reméljük, hogy később minél többen eljutottak ide majd a gyülekezetben. De megint figyeljünk erre, felelős családfő döntött róluk. Az egész háznépről, Lídiánál is, a börtönőrnél is, vagyis azért tartoznak a gyülekezetbe ezek a háznépek kompletten, egészében, mert a felelős, a családfő úgy döntött. Testvérek, nagyon hamis beállítás, amit szintén sokszor hallhatunk magunk körül, például gyermekek szülei mondják néha, ő majd eldönti, hogy kell-e neki a hittan, kell-e neki az egyház, akar-e jönni, részt vesz-e valamiben, vagy nem, rábízzuk a gyerekre, majd eldönti. Amíg a szülő a felelős, addig ezt ne a gyerek döntse el. Én döntsem el, mint szülő, mert rajtam fogja Isten számon kérni. Na, hadd zárjam be ezt a zárójelet, de látjuk a gyülekezet életének a gyakorlati kérdéseit rögtön itt, a leges legelején ebben a fejezetben. És amivel Jézus Krisztus építi tovább a gyülekezetét, ugye láthattuk erre is a sokféle példát, volt nyilvános bizonyságtétel, kint a piacon, amikor minden szem rájuk szegeződött, és volt csendes beszélgetés a folyóparton. Volt éles, hirtelen, ellentmondás nem tűrő egy mondat, higgy az Úr Jézusban és üdvözülsz, és volt nyugodt, részletes, csendes tanítás. Néha az egyikre, néha a másikra, az Úr Jézus kezében mind a kettőre szükség van. Volt megaláztatás, amit el kellett viselni az Úr Jézusra tekintve, és volt határozott fellépés. Mindkettőnek ideje van. Volt sebek kimosása, asztalközösség, minden bizonnyal úrvacsorai asztalközösség is, és volt örvendező, víg szeretetlenség. Mindegyiknek ideje van. Úgy látjuk ezt a kicsi gyülekezetet, pedig csak néhány epizódot olvastunk még róla, mint csöpnyi kezdemény, de mégis benne van ebben a csöbben az egész tenger. Az Úr Jézus Krisztus világot átformáló nagy munkájának a tengere. Ahol gyülekezet van, ott van Jézus. Ő ezt ígérte, amikor testileg elment erről a földről. És Jézus Krisztus építeni fogja őket akkor is, hogyha Pál éppen nincs ott. Életet ad az övéinek. De azt hadd helyezzem a szívünkre most nagyon komolyan ez az ige. Ezt nem képzelhetjük el úgy, ahogy sokszor valami féloldalas gondolkodással, individualista módon szoktuk, hogy ha engem tényleg szeret Jézus, akkor engem megsegít, akkor nekem erőt ad, akkor engem majd vezetget, és majd az örök életbe fogad. Értjük, testvérek, mi a baj ezekkel a mondatokkal? Az egyes szám. Az, hogy engem. Hogy engem vezetget, befogad, szeret, stb. Sokkal inkább azt látjuk itt, hogy őket. Vagy mondhatom úgy, hogy minket. Együtt. Életet ad az övéinek, azt ő együtt, a közösségben képzelte el. És ezért annyira döntő minden, ami ott történik, és akár Lídia megtérésének, akár a börtönőrnek, vagy annak, ahogy Pál távozik, és kivétel nélkül mindennek, hatása van az összes többiekre. Mert az Úr Jézus együtt képzelte el velük az ő munkáját. Hiába várom, és sokszor ott szalad tévútra a mi hitéletünk is, az érzésem, hogy egyszemélyes módon saját magunknak akarjuk elképzelni. Fejlődni akarok, megoldást akarok, erőt vagy vezetést akarok, és csodálkozom, hogy nem kapom, mert nem néztem körül, és nem láttam ki saját magam burkából. Az a gyülekezet, az a hit, amiről azt írja János levele majd később, hogy legyőzi, lehengerli a világot, az a győzelem, az a gyülekezetnek a közös hite. És ahelyett, hogy erről tovább beszélnék elméletben, arra gondoltam, hogy gyorsan fussuk át azt a levelet a testvérekkel együtt, amit az apostol ennek a filippi gyülekezetnek írt jó néhány évvel később. Mert ott ültek még közöttük minden bizonnyal Lídia, és az a rabszolga, és az a börtönőr, meg az ő barátaik, ismerőseik, családjuk, és az a sok-sok ember, aki azóta még csatlakozott hozzájuk, és Pál nem egyszer emlékezteti őket ebben a levélben, hogyan is kezdte az Úr Jézus közöttük az ő munkáját. Azt írja rögtön a Filippi levél elején, mert közösséget vállaltatok az evangélium hirdetésében velem, az első naptól fogva mind a mai napig. Ez azt jelenti, hogy nem kisebb tisztséget tulajdonít nekik, mint Pál a saját munkatársainak nevezi a gyülekezetet. Kik vagyunk mi együtt, testvérek? Vegyük komolyan, ez nem Pál véleménye, az Isten igéje. Az Isten igéje hirdetésének munkatársai. Legalábbis Isten ezt akarja velünk. Közösséget vállalni, munkatársá lenni, egészen konkrétan az evangélium hirdetésében. És így folytatja, mert ez logikus következmény, hogyha én elvállaltam, hogy tagja leszek a csapatnak, a munkatársak csapatának, gazdagon termitek majd az igazság gyümölcsét Jézus Krisztus által. Mert aki elkezdte bennetek a jó munkát, sokan aranymondás szerűen ismerjük, ez is itt van, elvégzi bennetek a Krisztus Jézus napjára. Nem X-ben vagy Y-ban külön-külön, nem így szól az ígéret. Bennetek. A gyülekezetnek szól az ígéret. Ezért olyan nagyot hibázunk, hogyha egy szinte fölösleges ráadásnak tekintenénk a gyülekezeti életet. Én hiszek, ugye egyes számú mondat már megint, én tudom mi az igazság, én imádkozom, ja és ha ráérek mellékesen még el is megyek a gyülekezetbe. Nem így van az Úr Jézusnál. Többes számúak az ígéretek. Aztán folytatja a levelében, azt mondja, hogy amikor a saját sorsáról ír az apostol, sok évvel később a börtönből, azt írja, hogy tudom is, hogy életben maradok, ez akkor kétséges volt még, és együtt maradok mindnyájatokkal a hitben való növekedésetekre és örömötökre. Vagyis megint ilyen összefüggésben láttatja a saját életét is, mire való a gyülekezet? Miről szól a gyülekezet? Arról, hogy Isten belehelyezi a tagokat, éppen Pált, vagy Pétert, vagy Lászlót, vagy Jánost, teljesen mindegy, egyénenként, ahogy ő akarja, és ez a többieknek a hitben való növekedése és öröme forrása lehet. Vagyis nem közömbös, nem mindegy, hogy üres-e a helyem, vagy betöltöm a helyemet. Mert a többieknek a hitben való növekedése, öröme többek között ezen is múlik. És amikor folytatja, azt mondja, azt szeretném hallani rólatok, távolról a börtönből írja, hogy ti egy lélekben, egy szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért megálltok. Ugye mondtam testvérek, hogy ez egy római kolónia, veterán légionárius katonákat telepítettek oda. És amikor, aki szereti a történelmet esetleg, egy lélekben, egy szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért megálltok, a lelki szemeink előtt megjelenik egy csapattest, egy falanx. A római katonai sorfal elején a pajzsokkal, a dárdákkal, a szoros váltól válig összetartással, amit semmilyen támadás nem tud kikezdeni. És együtt is mozog parancsóra, és együtt nyomul előre, és nincs az a földi erő, ami egy ilyen falangzot át tudna törni. Erről beszél a Filippieknek az apostol. Hát mennyire messze van sokszor ehhez képest, ami olyan ráadás, olyan éppen hogy érzem, hogy nem érzem típusú gyülekezeti életünk. Aztán azt írja, amikor mindennek a hátterére tér, hogyan lesz ez működőképes és erővel teljes. Mert most már tudjuk körülbelül a követelményt, meg a definíciót. Valami ilyesmi a gyülekezet Jézus gondolata szerint. De honnan jön ez? És a második fejezetben, itt a kulcs, az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt. És a Krisztus himnusz, amit sokan ismerünk, talán fejből is, aki Isten formájában nem zsákmánynak tekintette, hogy egyenlő Istennel, megalázta magát, szolgai formát vett föl, a mi sorsunkat végigjárta egészen a kereszthalálig. Erre teszem most a hangsúlyt, az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban, vagyis a gyülekezet összetartó ereje, erőforrása, hajtóműve, Jézus Krisztus indulata. A sajátomat hozom bele, vagy esetleg a saját igényeimet hozom bele, elvárásaimat, mit akarok, vagy pedig a Krisztus indulatát szeretném hozni bele. És hogyha ez megvalósul, akkor mi látszik kívülről? Ez is a Filippieknek szóló levélből. Azt mondja, ti lesztek Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között fényletek, mint a csillagok a világban. Testvérek, nem kell itt most nekem ecsetelnem, hogy hányféle erkölcsi bűnnel, zülléssel, nihilizmussal küzd a mi társadalmunk. Elég csak kilépni az utcára. És azt állítja rólunk a mi Urunk, hogy ő szeretné, hogy mint a csillagok vakító fényességgel, hogyha valaki nem akarja, akkor is muszáj legyen észrevennie az elfordult és elfajult nemzedék sötétségéhez képest azt a ragyogást, ami itt látszik. Mi nem vagyunk jobbak, mint ez a világ. Mi nem érünk többet senkinél. És mégis, azért, mert Jézus Krisztus fénye ragyog ezekben a csillagokban. És hogyan viselkednek ebben a tagok? Itt van Timóteussal és egy másik szolgával, Epafroditosszal kapcsolatban. Azt írja Pál, hogy nincs mellettem olyan lelkületű, aki olyan őszintén törődne ügyeitekkel. Mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig Krisztus Jézuséval. És ha közelebbről megnézzük ezt a mondatot, bátorítom a testvéreket, lapozzák át otthon is, egészében a Filippi levelet. Látjuk ezt az egyenlőség jelet itt a mondaton belül. Azt mondja az Úr, a gyülekezet ügyei egyenlő, Jézus Krisztus ügye, Jézus dolga. Micsoda Jézus szívügye? Aki a mennyben van, és mindene megvan, és tökéletes dicsőségben fogadja az angyalok hódolatát, mi az ő ügye? A gyülekezet ügye. Vegyük mi is nagyon komolyan. És lehetne hosszan folytatni, mindenütt ennek a levélnek szinte az összes mondatában találhatnánk valamit, ami a gyülekezetről szóló tanítás, mert annyira a szívügye az Úr Jézus Krisztusnak az, hogy az övéi valóban őt képviselve azt az életet mutassák fel, ami sehol máshol nincs ezen a világon. Még egyet hadd olvassak a 4. fejezet elejéről. Ezért tehát testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Nem rossz, hogyha ízlelgetjük ezeket a szavakat, hogyan szólítja meg Pál az övéit, hogyan gondol rájuk sok év után is, amennyire tudjuk, talán csak egyszer volt közöttük, hogyan beszél velük, és majd ezután jön még kemény hangú intés is, mert még az is belefér, az is szeretetből van, de ebbe beágyazva. Testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, szeretteim. Testvérek, nem érezte Pál cikinek, bocsánat a mai szóért, nem érezte túlzottnak, hogy így beszéljen velük. Ezt érezte természetesnek az Úr Jézus Krisztus közösségében. Adja Isten, hogy ez a néhány vázlatpont, ami most elhangzott, egy kis kedvet ébresszen bennünk, valahogy így tekinteni, egyre inkább így tekinteni a gyülekezetünkre. Nem egy lehetséges plusz az életünkben, hanem alapvető fontosságú területe annak, ahogyan Jézus Krisztus elképzeli a mi jövőnket. Feladatot ad, életet ad, összefüggésbe helyezi az életünket, nagyon kevésnek tartja, hogy csak rólunk gondoskodjon, és a mi kis megélhetésünket, erőnket, kis örömeinket valahogyan megtaláljuk, ez még semmi. Azt akarja, hogy igazán értelme is legyen. És erre ő a gyülekezetet találta ki, vagyis az ő testét. És nem csak Pál szólítja így az ő kedves régi munkatársait, hanem az Úr Jézus szólít így minket, testvéreim, akikért a testemet és véremet adtam, akiket szeretek, akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg. És mi tudjuk, hogy az Úr Jézus beenged az ő életébe, az ő testébe. Ezért nem kell félteni a filippi gyülekezet jövőjét. Csak néhányan vannak, teljesen képzetlenek, egy hivatalos imaházuk sincs, a város tegnap még egész ellenséges volt velük, de érezzük, azt hiszem, az eddigiekből, egy kicsit sem kell őket félteni. A kérdés az, hogy a mi gyülekezetünk, a mi Jézustól ránk bízott szolgálatunk, közös szolgálatunk, az, ahogyan kinyílhat egymás iránt a szívünk, ahogyan végezhetünk mi is sebek kimosását testi-lelki értelemben, örvendező úrvacsorai együttlétet, örvendező baráti együttlétet, munkatársá lehetünk az evangélium hirdetésében, lehetünk csillagok, amelyek ragyognak, és mindezt az Úrban. Legyen így, kívánom a Csobánkai gyülekezetnek, és mindannyiunknak egyen-egyenként is találjuk meg ezt a helyet. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy amit Te elterveztél, az minden emberi gondolatot felülmúlóan csodálatos és meglepő volt, és mégsem valami elrejtett titokról van szó, hanem a mindenki előtt ott levő nyilvánvaló lehetőségről, szabad a Te szeretetedből töltekezve egymást szeretnünk, összefognunk, a Te munkatársaiddá és népeddé lennünk, azért, mert Te rendelkeztél így. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy mindig nagy dolgokat bíztál a Te népedre. Meg kellett változtatniuk a Te lelkeddel városokat, országokat, a történelmet, és megváltoztak közben emberi szívek és emberi életek kerültek a valódi, az örök életbe. És köszönjük, Urunk, hogy ezt a munkádat ránk is bízod, itt a mi helyünkön. Köszönjük, hogy apró lépésekben engedett, hogy fölismerjük a Te akaratod, hogy szabad nekünk olyan közösséget alkotni, ami nem felszínes, hogy szabad nekünk összekapaszkodni, mint a téglák a falban, vagy mint a sejtek az élő testben, és hogy ezt a Te testednek nevezed. Köszönjük, Urunk, hogy nem mi válogattuk ki egymást szimpátia alapon, mert ez sokkal rosszabb lenne, az csak ránk lenne jellemző. Te válogattad ki a kicsiket, a nagyokat, a mindenféléket, azért, mert ilyen nagy a Te hatalmad. Köszönjük közöttünk a Lídiákat, azokat, akik a börtönőrre hasonlítanak, vagy akik egész másra. Köszönjük, hogy mindenki a Te kezedben egyedi, és a Te szereteted is ilyen. Köszönjük, Urunk, hogy mindannyiunkra bízol feladatot. Kérünk, segíts megkeresni, hogy mi az, ha még nem tudjuk. Segíts elkérni tőled. és kérünk, hadd valósuljon meg kicsiben és nagyban közöttünk egyre többször az, hogy felüdülhetünk egymás által, ahogy itt olvastuk. És kérünk, Urunk, add azt, amit csak Te adhatsz ehhez, semmiféle emberi erőlködés nem pótolhatja. Az az indulat legyen bennünk, ami a Tied, Úr Jézus Krisztus. Kérünk szeretteinkért, akik talán nem ismerik még, milyen a Te szereteted. Kérünk a szenvedőkért, gyászolókért, betegekért. Kérünk azokért, akik lelki értelemben vannak, sötétségben és nélkülözésben, akár fizikailag nagyon közel, de lelkileg nagyon távol. Árazd a Te kegyelmedet őrájuk is. Kérünk azért, hogy hadd ismerjük fel a Te indításodat, akár egészen új dolgokban is, ami nem megszokott és nem logikus, de Te akarod. Legyen bátorságunk a Te lelkedből a küldetésünkhöz. Kérünk vezetőinkért, a mi országunkért, a mi népünk nagy megpróbáltatásaiért, kihívásaiért. Kérünk az egész világon, fékezd áradását a gonoszságnak, és a Te igéddel gyújts világosságot minél több szívben. És hadd legyünk a mi helyünkön ebben a Te munkádban, a Te dicsőségedért. Amen. Maradjunk egy percre csöndben, mondjuk Istennek saját imádságainkat. Mondjuk együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Az áldás előtt énekeljük, testvérek, a 434. énekünket, 434-et, vezess Jézusunk, s véled induló. Thank you. Isten áldását. Maga pedig a békességnek Ura szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind testetek, mind lelketek, fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Övé a dicsőség, és ő megcselekszi ezt. Amen.
Foglaljuk el helyünket, még egy pillanatra. Köszönjük szépen Csere Mátyás hadtisztelő úrnak a szolgálatát, és egy kis kedves muzsikus Istenek egyszerűen bizonságtétellel ma köszönjük meg először mindent.
Csobánkának nagy örömnek, hogy lehetőséget kapott arra, hogy ez az evangelizációs hét itt zajlott le, együtt hallgattuk Isten igéjét. Három szó volt a fő mondat, ki fontos Istennek. Akik itt vagyunk, mindannyian fontosak vagyunk neki. És erről én is, amit most énekeltünk, és most már befejeződik lassan ez a hét, vigyük el és kérjük az Urat, Jézus Krisztust, amit most énekeltünk. Az a válasz, hogy ne aggodalmaskodjál. Nézd Istenedre fel.
Csere Mátyásnak tisztelt úrnak, hogy eljött közénk az igen szavával is. Pál apostol Tesszalonika beliekhez írt leveléből olvasom az igét a második részből. Mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett. Hitáltal. Így áldjon meg téged, kedves családoddal, szeretteiddel, és a budapalászi gyülekezet egészével a Szent Háromság Isten. Hadd mondjam el, hogy ugyan Mátyás testvérem azt mondta minden este, hogy köszönti a csobánkaiakat, de akik itt vagyunk, mi tudjuk, hogy egy régi barátság, testvériség, egymáshoz vált, válhoz emelő szeretet tart össze bennünket, Budakalászt, Csobánkát és Pomászt, így vagyunk mi most együtt. Az, hogy külön-külön, nem csak istentiszteleti helyenként, hanem jogi formában is dicsérjük az Urat, azt ti tudjátok a legjobban, hogy ez 10 éve éppen 10 éve van ebben az esztendőben, hiszen 2005. január 1-jétől alakult meg önállóan a budakalászi református egyházközség. És jó azt is látni, és azt is tapasztalni, hogy nem csak Istennek átadott életű igehirdetője van a mi testvérünknek, a testvér közösségünknek, gyülekezetünknek, hanem hadd mondjuk most így, hogy jó azt látni, hogy ilyen igehirdetője van a szomszédunknak. Most már ezt kell mondanunk, hogyha válunkat össze is tartjuk, össze is toljuk, de mégiscsak most már a szomszédságról beszélünk. Köszönjük, hogy így is megismerhettünk téged, így is megismerhettünk közöttünk Istennek igéjét. És természetesen így áldja meg a budakalászi testvéreket és az Úristen, akik hűségesek voltak az igéhez, és elkísérték lelki pásztorokat is ezekre az alkalmakra. Kedves testvérek, az előttünk álló néhány óráról, vagy néhány napról is hadd szóljak néhány szót. A holnapi napon, 9 órától Póton egyházmegyei, úgy szoktuk mondani, egy presbiteri csendes nap lesz. A reformáció mai üzenete, ez ennek a napnak a témája és címe. Majd másnap, advent vasárnapján, első vasárnapján, már mi magunk is készülhetünk a mi Urunkhoz, mert hogy ő érkezik, az egészen biztos. Pomázi és Csabánkai közösségünkben, gyülekezetünkben a szokott rendben 9 órakor, illetve 10:30-kor Urunk asztalát megterítjük, és mindazokat, akik hittel és bűnbánattal készültek a terített asztalhoz, szeretettel hívjuk és várjuk ebbe a közösségbe is. Majd ugyanezen a napon délután, tehát vasárnap délután időseinkhez, betegeinkhez elvisszük az úrvacsora jegyeket, illetve itt Csobánkán 3 órától egy szeretetvendégséget tartanánk, melyre örömmel és nagy-nagy szeretettel hívjuk a testvéreket. Megköszönjük, hogy egy kis süteménnyel és egy kis üdítővel készülünk erre az alkalomra. Az Úristen így áldjon és így őrizzen meg bennünket. Áldás, békesség, Isten előtt, viszontlátásra.